Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 35. Zsoltár első, valamint 7. és 8. versét. A 35. Zsoltár első verse így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel.
Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Te paj is odat ragad elő, én segedelmemre állj elő. Dárdádot nyújtsd ki kezeddel, ellenségimet kergesd el. Mondjad ezt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Gyászban jártam lehorgadva, mint ki az anyját siratja, de ők szomorú esetemen örülnek és gyűlnek seregben. Hát mögül a gonosz népek engemet szörnyen nevetnek. Ártatlan lévén nem szánnak, sőt csúfolnak és szaggatnak. A képmutató galibák fogukat rám csikorgatják, és rajtam nagy csúfságot űznek. Kik csak zabálódást keresnek, Uram, míg nézed ezeket, jövel tartsd meg én lelkemet. Egyedül voltam, tekintsd meg, ez oroszlánoktól ments meg.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten is. Köszönjük a gondviselő szeretetedet, melyet tapasztalhattunk minden napunkon és minden éjjelünkön. Köszönjük, hogy őrt álltál mellettünk, és nem történt velünk különös tragédia és baj. Köszönjük néked mindazt a jót is, ami történt velünk. Köszönjük a fűtött meleg otthont, köszönjük a meleg ruhát, köszönjük néked a családi együttléteket, köszönjük a terített asztalokat, köszönjük gondviselő szeretetedet, és köszönjük néked, hogy most újra vasárnap lehet, amikor visszaemlékezhetünk a te golgotai halálodra, mellyel megváltottál minket, de visszaemlékezhetünk dicsőséges föltámadásodra is. Köszönjük, hogy feltámadtál és élsz, és hallod most is, hogy imádkozunk hozzád. Köszönjük néked, hogy ott vagy most az Atya Istennek jobbján, ülsz a világ trónján, és ezért le is borulunk előtted, és imádunk is téged, Úr Jézus. Valljuk, hogy senki nem méltó erre. A teremtett lények közül egyedül te a teremtő, aki által minden lett. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel legyél most velünk. Tedd ígédet élővé és hatóvá szíveinkben, életünkben. Ígéddel tartsd össze közösségünket, ígéddel kovácsold egybe közösségünket, ígéddel vigasztald a gyászolókat, ígéddel emeld föl az örvendezőket, ígéddel erősítsd a gyengéket. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Sámuel próféta második könyvéből, a 15. rész 13. versétől, a 16. rész 14. verséig. Tehát Sámuel próféta második könyve 15. részének 13. versétől a 16. rész 14. verséig olvassuk a hosszabb ige szakaszt. És követ ment Dávidhoz ilyen üzenettel. Az Izrael népének szíve Abszolom felé hajlik. Akkor mondta Dávid minden szolgáinak, akik vele valának Jeruzsálemben. Keljetek fel, és fussunk el, mert itt nincsen számunkra menekülés Abszolom elől. Siessetek elmenni, hogy valamiképp sietve utol ne érje minket, s ne hozzon szerencsétlenséget reánk, és a várost le ne vágja fegyvernek élivel. Mondának pedig a király szolgálja a királynak. Minden úgy legyen, amint tetszik a királynak, a mi urunknak, íme itt vannak a te szolgáid. Kiment azért a király, és egész ház népe ő utána, és otthon hagyja a király 10 ágyasát, hogy őrizzék a házat. És kimenvén a király, és az egész ház népe ő utána megállapodának a legszélső háznál, és minden szolgái ő mellé menének. És a kereteusok, és a peleteusok, mind, a gitteusok is, mind, az a 600 férfi, kik vele jöttek Gádból, elvonulának a király előtt. Mondta a király a gitteus ittainak. Miért jössz el te is mi velünk? Menj vissza, és maradj a királynál, mert te idegen vagy, és vissza is költözhetsz szülőhelyedre. Csak tegnap jöttél, és már ma zaklassalak téged, hogy velünk jöjj. Én megyek oda, hova mehetek, te pedig térj vissza, és vidd vissza testvéreidet is. Irgalmasság és igazság legyen veled. És felelt ittai a királynak, mondván, él az Úr, és él az én uram a király, hogy valahol lesz az én uram a király, mind halálában, mind életében ott lesz a te szolgád is. Mondta azért Dávid ittainak, ám jöjj, és menjünk el, és elméne a gitteus ittai és az ő emberei együtt, még a kicsinyek is, valakik vele valának. És az egész föld népe nagy jajgatással sírvala, mikor az egész nép elméne. A király azért átalméne a Kedron patakján, és a nép mind átment az útra a puszta felé. És ímé vele volt Sádók is, és a léviták mind, akik az Isten szövetségének ládáját hordozták vala, és letették az Isten ládáját. Azon közben Abjátár is felment, míg a nép a városból mind kitakarodék. És mondta a király Sádóknak, vidd vissza az Isten ládáját a városba, ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nékem azt és az ő sátorát. Ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, ím hol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint neki tetszik. Mondta annak felette a király Sádók papnak, nem, de nem próféta vagy éte? Azért menj haza békességben a városba, aki más is, a te fiad, és az Abjátár fia Jonatán, a ti két fiatok veletek együtt. Lássátok, íme én itt időzöm ennek a pusztának sík mezején, míg tőletek hír jő, ha nékem üzentek. Visszavivék azért Sádók és Abjátár Jeruzsálembe az Isten ládáját, és otthon maradának. Dávid pedig felment az olajfáknak hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki beborította fejét, és mentükben sírának. Megizenék azon közben Dávidnak, hogy Akhitófel is a pártosok között van Abszalonnal. És mondta Dávid, kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát. És amint feljutott Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzák az Isten, imádkozzék az Istennek, ímé elejébe jöve az Árkeából való kúsai, ki ruháját megszaggatá, és földet hintett fejére. És mondanék ki Dávid, ha eljössz velem, terhemre leszel nékem, de ha a városba visszatérsz, és ezt mondod Abszalomnak, te szolgád vagyok, ó király, ennek előtte a te atyád szolgája voltam, most immár a te szolgád leszek, akkor megronthatod Akitófel ellenem való tanácsát. És íme veled lesznek ott Sádók és Abjátár papok, azért minden dolgot, amit hallándasz a király házából, mondj meg a papoknak, Sádóknak és Abjátárnak. Ímé ott van velük az ő két fiúk is, aki más, a Sádók fia és Jonatán Abjátár fia, akik által nékem mindjárt megizenhetitek, ha valamit hallotok. Elment azért Kúsai, Dávid barátja, a városba, Abszalom pedig bevonult Jeruzsálembe. Mikor pedig Dávid egy kevéssel alább ment a hegy tetejéről, elejébe jött Siba, Mefibóset szolgája, két megnyergelt szamárral, melyeken 200 kenyér és 100 kötés aszuszőlő és 100 csomó füge és egy tömlő bor volt. És mondta a király Sibának, mit akarsz ezzel? Felele Siba, a szamarak a király háznépéjé legyenek, hogy rajtok járjanak. A kenyér pedig és a füge, hogy a szolgák megegyék, és a bor, hogy igyék, aki megfárad a pusztában. És mondta a király, hol van most a te uradnak fia? Felele Siba a királynak, ímé Jeruzsálemben maradt, mert azt mondja, visszaadjam a nékem Izrael háznépe az én atyámnak országát. És mondta a király Sibának, íme minden tiéd legyen, valamilyen volt Mefibósetnek. Mondta akkor Siba, meghajtom magamat, vagy ha kegyelmet találnék előtted, ó uram király. Elment aztán Dávid király Bahurimig, és íme onnan egy férfi jött ki, Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazta őket. És kővel haigálta Dávidot és Dávid királynak minden szolgáit. Jól lehet az egész nép és az erős férfiak minnyájan az ő jobb és bal keze felül valának. És így szólt Sémei szitkozódása közben. Eredj, te vérszopó, istentelen ember! Megfizet most az Úr neked, Saul egész háznépének a véréért, aki helyette uralkodsz, és adta az Úr az országot a te fiadnak, Abszalomnak, és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai, Sérújának fia a királynak, hogyan szidalmazhatja ez a holt ebb az én uramat a királyt? Majd elmegyek és fejét veszem. Mondta pedig a király, mi közöm van veletek Sérújának fiai? Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki, szidalmazza Dávidot. És kimondhatja neki, miért műveled ezt? És mondta Dávid Abisainak és minden szolgáinak, íme az én fiam, aki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekednél tehát e Benyáminita? Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta néki. Ne talán rátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. És megy vala Dávid az úton, és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon át ellenében menvén, mentében átkozódik, és köveket haigál vala ő ellenébe, és port szór vala. Eljut annak utána a király, és az egész nép, mely vele volt, Afeimbe, és ott megnyugovék. Kedves testvéreim, az elmúlt két vasárnap az Isten által felkent király, Dávid király elleni puccskísérlet előkészületeit vettük szemügyre. Abszalom, Dávidnak istentelen és hatalomvágyó fia fordult ellene, hogy megszerezze trónját, úgy érezve, hogy immár 40 éves, és még semmit sem ért el az életben, ideje tenni valamit, amivel híressé, nevessé teheti önmagát. És úgy gondolta, hogy az édesapja elleni, az Isten által fölkent király elleni lázadás lesz ennek a legjobb módja. Vizsgáltuk ennek az embernek a motivumait, manipulatív eljárását, konspirációs tevékenységét, és azt, hogy istentelen vállalkozását a megtévesztés érdekében vallásos ténykedés leple alatt kezdte el. Láttuk, hogy teljesen visszaélt apjának, Dávid királynak iránta való szeretetével, megbocsátásával és a jóért gonosszal fizetett. Kitartó ügyködésének köszönhetően sokakat maga mellé állított, akik végül Izrael királyává kiáltották ki Hebronban. A forradalom, a rendszerváltás megkezdődött. A Szentírónak a figyelme azonban Abszalom után átsiklik Dávidra, Izrael törvényes és jó királyára, és elénk tárja, hogy mit tett, és hogyan tette azt ebben a családilag is, de még inkább politikailag válságos helyzetben. Azt hiszem, hogy ezért is érdemes odafigyelnünk nekünk is erre, mert mi is kerülhetünk hasonló válsághelyzetbe, akár családilag, akár országos szinten. És nagy kérdés, hogy mit és hogyan csinálunk mi egy-egy válsághelyzetben. Nézzük meg most azt először is, hogy ebben a krízisben fény derült Dávidnak a jellemére. Az biztos, hogy Dávid királyban, mielőtt ebbe a nehéz helyzetbe került volna, már sok mindent elvégzett az Úr. Látható, hogy a korábbi időkben is hogy s mint munkálkodott benne az ő igéje által, az ő lelke által, és hogyan formálta ennek az embernek a gondolkodását és a jellemét. És most itt ebben a hirtelen és váratlanul rászakadt krízishelyzetben Dávidnak ez az Isten által formált jelleme, ez megnyilvánult. Megnyilvánult. Néhány dolgot hadd említsek az ige alapján. Látszik, hogy Isten nagy nyugalmat, bölcsességet, okosságot adott ennek az embernek. Megértette, hogy abban a helyzetben gyors cselekvésre van szükség. Hebron közel van, felmérte, hogy a váratlanul kialakult katonai és politikai helyzet egyelőre átláthatatlan, és neki még időre van szükség, hogy tisztában lássa, kire számíthat, kire nem, és a hozzá eljutó információk fényében eldönthesse, hogy mit tehet és mikor. És átlátta azt, hogy itt és most a legjobb megoldás, ha gyorsan szedelőzködnek, és aki vele tart, az elindul egy biztonságos helyre, és legalábbis ideiglenesen átengedik a várost és az ott maradókat Abszalomnak. Dávid nem azt tette, hogy azonnal parancsot adott a hozzá hű haderőknek az Abszalom elleni támadásra. Nem azt tette, hogy a kezeit tördelve jött-ment a király palotában, és csak szomorúan nézett jobbra-balra, hogy akkor most mit csináljon, mit ne csináljon. Nem bénult le, kezeit tördelve. Nem adott ki egy nyilatkozatot, hogy ő most ünnepélyesen lemond a királyi trónról, hanem gyorsan intézkedett a város javát is nézve, az ő saját háznépét és szolgáit is látva, és az ő érdekeiket is nézve, gyorsan és jól intézkedett. Indultak egy távolabbi, biztonságos hely felé. Amikor elindultak, azt olvassuk a Bibliában, hogy megálltak Jeruzsálem legszélső házánál, hogy ott bevárják még azokat, akik velük akartak tartani. Ebből is látszik, hogy bár gyorsak voltak, de mégsem fejvesztve menekültek. Nem, hogy fussunk ki, merre lát, mielőtt még ideérne Abszalom és az ő csapatai. Nem, hanem megfontoltan haladtak. Megálltak, hogy még aki akar velük tartani, az jöhessen, utolérhesse őket, csatlakozhasson hozzájuk. Amikor megjelenik Ittai a maga embereivel, akkor Dávid rendkívüli nagy vonalúságot és önzetlenséget tanúsít, hiszen Ittait igyekszik visszatartani attól, hogy vele tartson a bizonytalanságba. Azt mondja neki, hogy inkább maradjál itt, illetve térjél vissza a tieid közé, a filiszteus városokba, ahonnan jöttél, vagy ahonnan jöttetek. És ezzel a nagyvonalú, kedves magatartásával egyébként azt éri el, hogy Ittai mégis vele tart filiszteus léttére. Rendkívüli lélek jelenlétre utal Dávidnál az is, hogy visszavonulása közben gondoskodik Jeruzsálemben egy föld alatti információs hálózatról. Sádok és Abjátár papokat, illetve a fiaikat, Achimászt és Jonatánt otthagyja, és megmondja nekik, hogy titkos ügynökként figyeljék az eseményeket, és majd informálják őt. Ugyanígy, amikor később barátja, az árkeai kúsai csatlakozik hozzá, őt is visszaküldi a városba, hogy épüljön be a titkos különítménybe, és alkalomattán majd a bölcs Ahitófel tanácsát hiúsítsa meg, amit az a későbbiekben meg is tett. Tehát, mint egy ott hagyott egy információs bázist magának Jeruzsálemben, és gondoskodott arról, hogy majd értesüljön Absalom minden tervéről és hadmozdulatáról, és fel tudjon rá készülni. Rendkívüli önuralomról tett bizonyságot, önfegyelmezettségről tett bizonyságot Dávid akkor, amikor előjött az a Simei nevű ember, aki Saul rokonságából származott, és elkezdte őt gyalázni az egyik városka mellett, és nem engedte Dávid, hogy Abisai, a hozzá hű hadvezére fegyverrel válaszoljon, és azonnal megölje azt a Simeit. Hagyjad őt. Tehát látszik, hogy Dáviddal már régóta vele volt az Úr, és az Úrba vetett bizalommal élte az életét, már sok-sok éve, és eközben sok mindent látott és tapasztalt is ez az ember, de az Úr mindezek közben formálta a jellemét, és amikor a saját fia váratlanul ilyen nagyon nehéz helyzetbe hozta őt és családját és az egész népét, akkor Dávid az Úr szerinti módon tudott dönteni, másokat tanácsolni, és úgy viselkedni, ahogy az Isten nevére is dicsőséget hozott. Elgondolkoztam ezen, hogy bárcsak tudnék és tudnánk minnyájan ilyen kiegyensúlyozottan viselkedni a nehéz élethelyzetekben. Ilyen bölcsen, mértékletesen, szeretettel, józanul eljárni a mieinkkel, a ránk bízott emberekkel, mint ahogy Dávid tette azt. Nyilván ennek a titka a mi életünkben is az, hogy hagyjuk, hogy az Úr munkálkodjon bennünk. Olvassuk az ígét, és hagyjuk, hogy az ő lelke munkálkodjon bennünk, és a jellemünket csiszolja, és ami olyan bennünk, azt lefarigcsálja rólunk, és ami olyan, azt megerősítse bennünk, és kiépítsen bennünk olyan vonásokat is, amik nem lakoznak bennünk, vagy nagyon gyengék a szívünkben. Olyan csodálatos, hogy az Úr ki tud formálni minket, és tudja a jellemünket olyanná formálni, mint Dávidé. Sőt, olyanná, mint Jézusé. Mert nyilvánvaló az ígéből, hogy Isten nem csak olyanná akar tenni minket, mint Dávid, hanem olyanná, mint Jézus. Az Úr Jézus képét akarja rajtunk kidolgozni, és akarja, hogy ő jelenjen meg. És a Dávidról most Jézusra nézünk, és Dávid jelleméről Jézus jellemére, hát Jézusban milyen csodálatosan látjuk ragyogni azokat a jellemvonásokat, amiket Dávidba is felsoroltunk. Sőt, Jézusban még tökéletesebben ragyognak ezek a jellemvonások. Hiszen ő is hogy viselkedett, amikor nehéz helyzetekbe került? Ilyen sokszor előfordult. Nem tudunk most ebbe belemenni, de az biztos, hogy mi is kerülünk az életbe nehéz helyzetekbe, és csak akkor tudunk ott helyesen viselkedni, hogyha hagyjuk, hogy az Úr már korábban és folyamatosan dolgozhasson bennünk, és csiszolgathassa a jellemünket. És a mi bűnös vonásunk, azt engedjük, hogy lecsiszolja, lefaragja, visszavegye. És ami meg szerinte való, és krisztusi vonás, azt felerősítse. Csodálatos, ahogy az Úr át tud alakítani egy embert. Sok példa van a Bibliában, hogy bűnös emberekből, akik ilyenek, olyanok voltak, milyen emberekké változtak. Na, azonban a krízisben nem csak Dávidnak a jellemére derült fény, hanem a krízisben, ez a második pont, amiről szeretnék beszélni, fény derült Dávidnak a szívbéli hitére is. Dávid az Úrral élő közösségben élt. Ilyen emberként élte ez a tragédia is. Neki egy élő istene volt, egy élő személyes ura volt, és ő bízott ebben az Istenben és ebben az Úrban, és minden napját így élte. És ez az Isten iránti bizalom, ez az Isten iránti hit, ez nem volt az ő esetében egy halott hit, vagyis nem egy olyan hit volt, aminek nem volt konkrét következménye a hétköznapi életében, hanem élő hit volt. És ez a hit megnyilvánult, kézzel foghatóvá vált az ő tevékenykedéseiben és megnyilvánulásaiban. Nézzünk néhány ilyen megnyilvánulást. A hite nyilvánult meg abban, hogy amikor a feszültség eszkalálódik, és kirobban a lázadás, hírül veszi Dávid, hogy mi történt, akkor nem azzal reagál, hogy elkezd lázongani az Úr ellen. Nem vonja kérdőre az Urat. Nem tesz neki szemrehányást, hanem egyszerűen békességgel fogadja el az ő kezéből ezt a helyzetet. Erről tanúskodnak a 25.-26. versben olvasható szavai: ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nékem a szövetségládát, és az ő sátorát, ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, ím hol vagyok, cselekedjék velem, amint neki tetszik. Ez gyönyörű bizonyságtétel. Egy hívő embernek a bizonyságtétel, aki leteszi magát az Isten kezébe. Rábízza magát az Istennek a rávonatkozó akaratára, akkor is, hogyha az a számára jó lesz, és akkor is, hogyha negatívan érinti. Ez a hit. Oda bízza magát az ő Istenének a kezére. A hit gyümölcse aztán az a szeretet is, ahogy beszél Dávid ittaival. Ittai egy filiszteus különítménynek, zsoldos különítménynek volt a rangidős tisztje. És annyira szép, ahogy jön Dávidhoz, és kísérni akarja ő is, és az emberei is, mindnyájan kísérni akarják Dávid királyt. És akkor Dávid azzal az óvó szeretettel szól hozzá, amit a 19.-20. versben olvashatunk: miért jössz el te is mi velünk? Menj vissza, és maradj a királynál, mert te idegen vagy, és vissza is költözhetnél szülőhelyedre. Csak tegnap jöttél, és ma már zaklassalak, hogy velünk jöjj. Én elmegyek oda, hova mehetek, te pedig térj vissza, és vidd vissza a testvéreidet is. Irgalmasság és igazság legyen veled. Hát milyen óvó szeretet ez. Pedig mondta Ittai, hogy mi jövünk, és Dávid mondhatta volna, hogy na persze, gyertek, kell nekem ez a filiszteus különítmény, ez a válogatott harcosokból álló csapat, akikkel már régóta ismerjük egymást. De nem ezt mondta neki. Én bajba vagyok, téged nem szeretnélek bajba sodorni, inkább menjetek, térjetek vissza a hazátokba, gyermekek vannak veletek, itt vannak a feleségeitek, vigyétek, milyen szeretet ez. Ez is Dávid hitének a megnyilvánulása. Aztán feltűnő, hogy Dávid hite a bosszúállást a szomorúsággá változtatta. Természetes lenne, hogy ott van benne, vagy az emberekbe a bosszúállás, a visszavágás, a visszaütés indulata. De nem. Azt látjuk Dávidban is, meg a többiekben is egyébként, de most Dávidra figyeljünk, hogy nem a bosszú, nem a dű, nem a visszavágás indulata uralja őket, hanem a szomorúság. Azért mondom, hogy a hit, az indulatot, a haragot, a gyűlöletet, a bosszúállás indulatát szomorúsággá szelídíti. Ez is a hitnek a következménye. Olvassuk, hogy Dávid megy az olajfák hegyére mezítláb. Nem lovagol, ahogy a királyhoz illene, mezítláb megy. A fejét betakarja, és közben potyognak a könnyei. Gyászol, szomorú. Olvassuk, hogy a föld népe, aki látja Dávidnak a visszavonulását, a föld népe, az az egyszerű nép, aki Jeruzsálem falain kívül élt, és látták őt, és ők is sírni és zokogni kezdenek. Mindenki gyászol, megjelenik a barátja, az árkita kúsai, és hogyan jön hozzá? Úgy jön, hogy a ruháját megszaggatja, és porcór a fejére. Mindegyikükben ugyanez a mély megrendülés, ez a gyász. De ismét mondom, Dávidra figyeljünk, akiben a hitnek a megnyilvánulása ez, hogy nem indulatos, nem csapkod, nem haragos, hanem gyászol és szomorú. A fiam lázat ellenem, a felkent király ellen, és ezt nem gyűlölettel éli meg, hanem a hite elcsendesíti őt. A hitéről tanúskodik az is, amikor a két pappal beszél, Sádokkal és Abjátárral. Mert azt mondja nekik, fontos, hogy eljöttetek, de fontosabb, visszamenjetek. Vigyétek vissza az Úr ládáját is Jeruzsálemben, és te Sádok pap, te próféta is vagy. Maradjon ott az Úr ládája, az Úr trónja a városban. És maradjon ott egy próféta, aki Isten igéjét hirdeti azoknak, akik ott maradnak. Nem kell, hogy ti velem jöjjetek. Olyan csodálatos ez a hitből nyert bölcsesség, amivel megnyilvánul Dávid. Egyúttal meg is bízza őket, hogy majd informálják őt a fiaik által azokról a dolgokról, amik történnek a városban. A hit megnyilvánulása az is, hogy Dávid imádkozik a 31. versre, ha pillantatok, amikor megtudja, hogy Akhitófel is régi nagy tanácsosa Abszalonnal tart, így felsóhajt, kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg Akhitófel tanácsát. Amikor valaki így imádkozik, és az Úrtól várja a megoldást, mi ez, ha nem a hitnek a megnyilvánulása? Amikor fölmegy az olajfák hegyére, akkor nem csak azért megy arra, mert arra vezet az út, hanem azért is, mert ott szoktak imádkozni az emberek az Úrhoz. A nehéz helyzet, látjátok, felfedi Dávid szíve titkát, azt, hogy a szívébe ott él az Úr iránti bizalom, az Úr iránti szeretet. Majd, ha az Isten éltet bennünket, akkor látni fogjuk ezt a következő vasárnap is a 3. Zsoltár vizsgálata rendjén. A hit megnyilvánulásaiból még egyet hadd emeljek ki. Tudnélik, amikor visszavonulás közben elérnek Bahuri, míg ahonnan kijött ez a Simei nevű ember, aki elkezdte Dávidot válogatott szavakkal gyalázni, és Dávid unokaöccse azonnal meg akarta ezt bosszulni, Dávid leintette Abisait. És ez megint az ő hitéről tanúskodik. Mérsékletre inti a heveskedő embert. És azt mondja ennek az Abisainak Dávid, hadd szidalmazom, mert az Úr mondta neki, szidalmazzad őt, és akkor ki mondhatja neki, miért szidalmazott Dávidot? Hagyjatok békét neki ismétli, meg az Úr mondta neki. A hit szava ez, testvérek, aki még a gyalázói mögött is az Úr akaratát fedezi fel. Hitben látja a dolgok végső irányítóját, az Istent. És utána megint a hit szavai jönnek, amikor azt mondja, netán rátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet ma nékem az Úr az ő átka helyett. Hát itt a baj, itt a nyomorúság. És abba kiderült, hogy Dávidnak élő hite volt. Az Úrral közössége volt. Ott volt vele az Úr, és ő is ott volt az Úrral ebben a nehéz élethelyzetben is. Az biztos, hogy ez a hit nem Dávid terméke volt. Nem Dávid személyét és ügyességét szeretném itt előttetek fényezni. Ő milyen nagyszerű ember volt, hogy így hitt, ti is higgyetek így. Nem. Ez a hit Dávidben, ez a gyermeki bizalom az Isten felé, ez az Istennek a munkája volt benne. És nem ebbe a pillanatban dolgozta ki benne Isten ezt a hitet, hanem már évek óta dolgozta ki benne ezt a hitet. És ezért, ha valaki dicséret illet Dávid hitét, akkor az maga az Úr, aki megajándékozta ezzel őt. És nem csak őt ajándékozza meg ilyen hittel az Úr, hanem engem is, meg téged is, bennünket. Ő tud a szívünkben iránta való bizalmat, gyermeki hitet munkálni az ő igéje által, az ő lelke erejével. A mi szívünk nem hívő szív. Nem is tudunk hinni. A mi szívünk hitetlen szív. mindig az Isten iránti bizalmatlanságra hajlik, bezzeg önmagunkba hiszünk, meg bálványainkba is tudunk hinni. Az Úrba nem tudunk, ezért kell, hogy jöjjön az Úr maga, aki kell, hogy szóljon hozzánk az igéjével, és munkálkodjon bennünk az ő szent lelkével, hogy hitet ébresszen, a hitnek a kis lángocskáját meggyújtsa bennünk, hogy elkezdjünk benne bízni, akármilyen kis gyenge módon is, és utána ezt éleszti ezt a lángot, hogy felerősödjön a hitünk, és egyre inkább tudjunk ráhagyatkozni, és ez a hitünk megnyilvánuljon abba, ahogy élünk, ahogy emberekkel beszélünk, ahogy emberekről beszélünk, ahogy feldolgozzuk a nehéz helyzeteket, ahogy viselkedünk a kritikus élethelyzetekben is. Ó, bárcsak engednénk, és engedjétek, hogy az Úr ezt a hitet kimunkálja bennetek, és erősítse bennetek is, mint ahogy bennem is, ugyanígy. Nos, a nehéz helyzet, a válsághelyzet megmutatta, hogy Dávidnak milyen jelleme van, milyen Isten által csiszolt jelleme van. És megmutatta azt másodszor, hogy milyen bizalom, gyermeki hit rejtőzik ő benne. És a harmadik dolog, amiről még ma szeretnék beszélni, hogy abban a krízis helyzetben fény derült Dávid igazi barátaira is. Megmutatkozott abban a nehéz helyzetben, hogy kikben bízhat igazán, kik a valódi barátai, testvérei. Azt láttuk már az igéből, hogy jelentős ellenfelei voltak, de azt is észre kell vennünk, hogy rendkívüli emberek és csoportok maradtak Dávidhoz hűségesek. Kérdeztem is magamban, hogy olvastam ezt az igét, hogy ezek az emberek ugyan, vagy csoportok miért nem álltak át Absalomhoz? Mi motiválta őket, hogy Dávid mellett maradjanak? Az Absalom iránti ellenszenv? Vagy a személyes szimpátia Dávid iránt? A baráti szeretet, megbecsülés, lojalitás? Amit megerősített az a felismerés, hogy Dávid egy jó király, sőt Isten felkentje. Azt hiszem, hogy inkább ez utóbbiak. Nézzük ezeket az embereket, akik Dávid mellett maradtak. Az első csapat, akik azonnal mellé álltak és szavának szemvillanás alatt engedtek, a szolgái. Olvassuk a 15. versben, hogy Dávid parancsba adja, hogy indulniuk kell, és ők nem vitatkoznak, nem okoskodnak, nem tudják jobban. Menjünk, mondta Dávid, és ők indulnak azonnal. Amit a király mond, azt tesszük. Azonnali engedelmesség. Hű szolgái kitartottak mellette. Aztán egy másik csapat, a kereteusok és peleteusok csapata. Együtt a 600 filiszteussal. Ők nem voltak zsidó emberek. Zsidó parancsnokuk volt Benája személyében, és a rangidős tisztje ennek a csapatnak a gitteus Ittai volt, filiszteus ember, de ez a csapat, ez egy hivatásos, krétai, illetve filiszteus harcosokból álló zsoldos csapat volt, akik régóta ott voltak már Dávid mellett. Ezek az emberek is azonnal indulnak Dávidhoz, csatlakoznak és vele akarnak tartani. Ez nagyon-nagyon szép dolog. Nagyon szép dolog. A krétaiakról tudható, hogy ők egy 4-500 évvel azelőtt egy nagy katasztrófát éltek át, ugyanis a Santorini vulkán kitört az égei tengeren, és ott megsemmisítette az ő szigetükenek legnagyobb részét, és akkor a krétaiak, akik a minoszi kultúrát építették fel azon a vidéken, egy rendkívül magas színvonalú kultúrát építettek, kénytelenek voltak Krétáról és a környező szigetekről kimenekülni a szárazföldre, ahol ma Görögország és Törökország van. Kimentek oda, és ott létrehoztak egy másik kultúrát, a mükénéi kultúrát. Ezek a kultúrák, ezek rendkívüli művelt embereket nemzettek, és az az igazság, hogy nagy harcosaik voltak. Harcos, katonai, fegyelmezett kultúrák voltak, és ezek a krétaiak, ezek elterjedtek ott a környékbe, és mentek ide-oda, és ahol lehetett, ők munkát vállaltak, katonai munkát. Itt is a zsidóknál is alkalmazásban volt egy kiváló csapatuk. De nem csak a krétaiak voltak ott, hanem a velük rokon peleteusok, valószínűleg ez a filiszteusokat jelenti, És hát ők is egy közismert nagy nép volt, és erős nép volt, nagy katonai múlttal és tapasztalattal, rendkívüli fegyverekkel. Ők is ott voltak Dávid mellett, és még a 600 férfi családostól, ittai vezetésével. Annyira szép ez, hogy ők is Dávid mellett tették le a voksukat, és hűek hozzá. Hűek a hűség esküjükre, és esküjükhöz, és ragaszkodnak Dávidhoz, életre, halálra. Aztán olvassuk a Szentírásban, hogy Jeruzsálem népének nagy része csatlakozott Dávidhoz. Majdnem az egész város elhagyta Jeruzsálemet. Mindenki ment. És nem csak ők, hanem a városon kívül lakó, vagy a környéken élő emberek is, a föld népe, ők is csatlakoztak Dávidhoz, mert szerették ezek az emberek, akár városi népek voltak, akár falusi népek, csatlakoztak Dávidhoz, akit szerettek. Olvassuk aztán, hogy Dávid mellé állt a legfőbb pap, Sádók pap, és Abjátár pap is, aki korábban menekült Dávidhoz, ő még Éli családjából származott, de nem ő lehetett már ott a fő vezér, hanem Sádók. És jöttek a papok, és jöttek a léviták, az úr szolgái, hozták az úr ládáját is, a szövetség ládát, az úr trónját is. Jöttek, ők is csatlakoztak Dávidhoz. Dávid visszaküldte őket, amint láttuk már ezt az intézkedését, hogy legyenek titkos ügynökei a városban, és informálják majd Abszalom ténykedéséről, terveiről is. De jöttek még mások is. Így jött az olajfák hegyén, de fölérve elébe a nagy barátja, az árkeai, kúsai, az árkiták, akik közül származott ez a kúsai, a Benyámin törzséhez tartoztak. Lehet, hogy nem is voltak ők se zsidók, bár meg lehet, hogy inkább mégis közéjük tartoztak. Nem annyira fontos ez. De jön a kúsai, a ruháját megszaggatva, port hintve a fejére, gyászban, és csatlakozni akar Dávidhoz. De Dávid őt is megkéri, hogy menjél vissza te is a városba. Igyekezzél beférkőzni Abszalom bizalmi köreibe, és informálni majd engem arról, ami ott történik, illetve megpróbálni meghiúsítani a te bölcsességeddel Ahitófelnek a bölcs tanácsait. Ezt és ezt mond majd Abszalomnak, a fiamnak, ki tanítja őt is, Dávid. De ez is egy hűséges ember. Aztán megjelenik egy furcsa ember, de ő is Dávid mellé áll, Mefibósetnek a szolgája, Ziba, aki kissé torzítva adta ugyan elő, hogy Mefibóset miért nem jött el vele, így később ezt még tisztázni kellett. Minden esetre Ziba is Dávid mellé állt, és ellátta őt mindenféle élelemmel, borral, hogy túléljék a nehéz órákat és a nehéz napokat, amik biztonságban nem kerülnek. Egy ember a kivétel, az a bizonyos Simei, aki gyalászkodva jött Dávid elébe, és port szórt felé, és kövekkel dobálta őket, válogatott szidalmakat szórva reájuk, de ő az egyetlen, aki nem áll oda a király mellé, az Isten által felkent király mellé, hanem aki lázad ellene. Annyira jó látni, testvéreim, ezt a csapatot. Ott megy Dávid, és körülötte az ő hűséges barátai, akik lojálisak iránta, a bajban is, amikor fordulni látszott a kocka, amikor veszni látszottak a kiváltságok, a pozíciók, a bevételek. Sőt, a legnagyobb és halálos veszély fenyegette mindazokat, akik Dáviddal tartanak, ők akkor is hűek maradtak hozzá, mint Istentől felkent király mellett. És itt úgy elgondolkoztam azon, hogy milyen csodálatos, hogy Dávid is hű volt hozzájuk. Dávid is hű volt hozzájuk. Dávid nem azt csinált ebben a nehéz helyzetben, hogy mindenkit ott hagyott, és akkor egymaga elfutott valahova, és elbújt Abszalom elől. És hagyta a feleségét, a gyermekeket, a nem tudom, minden szolgáját, és az összes megbízható hű emberét az Ebek 30-adjára. Nem, ő is ott volt velük. És Dávidnak és ezeknek az embereknek a viselkedése eszembe jutotta az Úr Jézust. Különösen Dávidnak ez a magatartása, hogy ő hűséges volt az övéihez. Jézus még inkább hűséges volt azokhoz, akiket rábízott az Atya. Őket név szerint ismerte, és megváltotta a kereszten. és őket megkeresi, és újjászül, és megtartja őket az örök életre, hogy el ne veszen közülük akármelyik is. Jézus mindig hű marad az övéihez. És olyan csodálatos lehet az, testvéreim, hogy mi is hűek lehetünk ő hozzá. Ahogy ezek az emberek, akikről olvastunk, hűek voltak Dávidhoz, hát mi is hűek lehetünk Dávid fiához. És ragaszkodhatunk hozzá tűzön, vizen keresztül. Nem csak akkor, amikor szép dolgokat kapunk tőle, hanem akkor is, amikor nehéz idők jönnek. Hát ő az Úr felkentje, aki mindent megtett értünk, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Szeretett minket, és szeret örökre. Érettünk áldozta fel magát. Akkor, amikor még nem is éltünk a földön, amikor még ellenségei voltunk. Ő már akkor szeretett minket, hát mi is szerethetjük őt, és ragaszkodhatunk hozzá, és lojálisak lehetünk hozzá. Nem kell úgy viselkednünk, mint Ahitófel, aki elárulta Dávidot valamiért, vagy mint Júdás, aki elárulta Jézust 30 ezüstért, ennyit hozott ki a dologból, mielőtt felakasztotta volna magát, az is meg Ahitófel is. Még ha olykor azon is kapjuk magunkat, hogy nem vagyok hű Jézushoz, mint ahogy Péter is elárulta. De amikor Péter rajta kapta ezen magát, és a lelkiismeret elkezdte gyötörni, akkor kiment és keservesen sírt. És bocsánatot kért az Úrtól. Rendezte vele a viszonyát. Hát még ha el is áruljuk Jézust olykor, és nem vagyunk hozzá olyan hülyek, mint amit megérdemel, akkor is van rá lehetőségünk, hogy oda megyünk, és azt mondjuk, bocsáss meg. Szeretnék hűségesebb lenni. Kitartani melletted. Melletted maradni minden helyzetben. És még egy kicsit tovább lépve ezen a vonalon, testvéreim, nekünk nem csak az Úr Jézushoz kell hűnek maradnunk, hanem egymáshoz is. Az Isten gyermekeinek egymáshoz is hűnek kell maradni. Itt emberi barátságokat látunk. Olyan emberi ragaszkodás. Dávid ragaszkodik Ittaihoz. Ragaszkodik a többi emberekhez, akik ott vannak és jönnek hozzá. Kúsaihoz. Szinte mindegyiket szívére öleli, és azok is szívükre ölelik őt. Itt emberi kapcsolatokról van szó, amiket átitat az egymás iránti megbecsülés, tisztelet, szeretet, barátság. Férfi emberek, akik így viszonyulnak egymáshoz, és össze vannak forva az Isten felkentjével, és ő is velük. Hát minket mennyire jellemez ez? Vagy úgy gondoljuk, hogy nekünk erre nincs szükségünk, és másnak sincs erre szüksége? Nekünk nincsenek a hívők közt barátaink, testvéreink, és mi se vagyunk senkinek a barátja, hanem mi csak így egymagunkba állunk valahol, és mi vagyunk a zsenik. És nekünk nincs szükségünk senkire, és mi nem is nyújtunk senkinek kezet. Nem ez az Istennek a terve, hanem az, hogy az Úr Jézusnak a gyermekei, azok összefogjanak egymással. Akkor is, ha a másik jó, és jól van, és valamit kapok tőle, akkor is, hogyha nem kapok tőle semmit, és nagyon rosszul van. Ha nem származik előnyöm belőle, hanem éppen talán még hátrányom származik belőle, akkor is mellé állok. Akkor is kitartok mellette. És építhet rám a másik. És nem okozok neki csalódást, és nem kell bennem neki csalódnia. Mert tudja, hogy akármi történik, ott van mellettem az a másik, az én testvérem. Manapság nagyon kevés ilyen hűséges, lojális barát van. Még a hívők között is megfigyelhető ezek létszámának az elapadása. Annyira erőt vesz rajtunk is az egoizmus, én és az önmagam érdeke mindenek fölött, és már nem is ismerek senki mást önmagamon kívül. Ha valakiből hasznom van, valamit remélek, akkor azzal kapcsolatot tartok. Ha nem várhatok semmit, akkor félredobom. A saját céljaimra akarom felhasználni a másikat. És ha nem szolgálja az én céljaimat, félrelököm. Addig barát, amíg politikai, gazdasági, anyagi hasznom van belőle. Ha nincs, akkor mehet. Hogyha a másik mellett kiállni már nem olyan előnyös, bocsánat a kifejezésért, zsenánt, vagy ciki, akkor magára hagyom a bajban, a krízisben, a nehézségben, és átpártolok azokhoz, akik többet ígérnek, akiktől többet remélhetek. Hátba is támadom a másikat, mint Absalom az apját, Júdás az Úr Jézust. Nem kéne ennek így lennie. Most nem tudunk egymással találkozni, de annak volna helye, és az lenne kívánatos, hogy mi is egymásnak ilyen lelki barátai lennénk, testvér barátai, ahogy mondta nekem egyszer egy erdélyi bácsi. Azt mondta nekem, hogy én vagyok az ő testvér barátja. Testvér is és barát is. Nagy megtiszteltetés volt, és nem is szolgáltam igazából reá. De olyan csodálatos, amikor így tudunk egymással összefogni és összekapaszkodni, hívő emberekként. Nos, befejezem azzal, hogy ez a nehéz helyzet, amiben itt Dávid és az ő hívei is kényszerültek, ez mintha árnyék lenne. Mintha árnyék lenne. Ugyanis mintha Dávid kiábrázolná Dávid fiának, az Úr Jézusnak a történetét. Hiszen eljött a Dávid fia, Jézusunk erre a földre, és hát ő is kapott hideget, meleget. És szorították, és szorongatták a torkát, és addig nem nyugodtak az ellensége, míg keresztre nem szegezték, és meg nem ölték. De feltámadt, visszajött, és átvette a trónját a mindenség fölött. Mint ahogy Dávid is. Ő ellene is föllázadtak, kiszorították, leszorították, folytogatták, de a vége a történetnek az lesz, hogy mégiscsak újra visszatér Jeruzsálembe, és visszaveszi a trónját. Mégiscsak ő a király, akit az Isten kent föl. Az Úr Jézus se lehet így elintézni, nem lehet kiiktatni. Ő rehabilitáltatik. Isten által rehabilitáltatott és rehabilitáltatik is. Akkor is, hogyha ma egy csomó ember kiszorítja az életéből, és ellenségként kezeli, és a helyére akarja tolni magát, az Úr Jézus visszaveszi majd az uralmat a mindenség fölött. Mint ahogy már most is az övé, de egyszer szemmel láthatóan és tapasztalhatóan is. Ő lesz minden mindenekben. Másfelől egy kicsit az Úr Jézus népe is ott van ezekben a történetekben, mert az Isten népével, Krisztus népével is sokszor megtörténik az, hogy szorítják, nyomorgatják, ütik, verik, ki akarják közösíteni őket, mint ahogy itt Dávid népét is. De ezt a népet, ha üldözik is, ha szorongatják is, ha nyomorgatják is, Krisztus rehabilitálni fogja. Egyszer fölemel bennünket, lehet, hogy vissza kell vonulnunk innen-onnan, menekülnünk kell, de egyszer mégiscsak megdicsőít minket a mi Urunk Jézus. Olvasuk a Jelenések könyvében, hogy az egyházat üldözik, és mindenféle baj éri. De kap szárnyakat, és a pusztába menekül, ott él kisebbségben, mert a többség az aktuális Absalomok mellé áll, de egy napon Krisztus előhozza a pusztából az ő népét, és fölemeli, és megdicsőíti. Letelepíti őket dicsőségben, az új égben és az új földön. Annyira különösek ezek a régi történetek, mert ismétlem, hogy mintha kiábrázolnának valami másik történetet. Mintha ez a Dávid menekül az üldöző, de utána visszatér, kiábrázolná Jézusnak ezt a megvetettségét, elutasítottságát, de aztán, hogy utána újra dicsőségben van. És minthogyha az egész népe ugyanezt élné át, vele együtt, amit az egyház él át, ebben a világkorszakban, amikor szorongatnak, ütnek, vágnak, ki akarnak rekeszteni minket, de Jézus rehabilitál bennünket, és megdicsőít egy szép napon bennünket. Ez a reménységünk. Nos, bezárom, láttuk Dávidot a krízis helyzetben, a válság helyzetben. Láttuk, hogy milyen jelleme volt ennek az embernek. Láttuk, hogy milyen szívbeli hit, bizalom élt benne az Úr iránt. és láttuk, hogy milyen barátai voltak ennek az embernek a nehézségek között. Segítsen bennünket az Úr, hogy ha nehézségekbe kerülünk, akkor mi is ezeket a vonásokat, jellemvonásokat tudjuk felmutatni. Munkálkodjon bennünk, hogy ilyen hitet tudjunk tanúsítani a nehézségekbe, és adja meg nekünk, hogy ilyen barátaink és testvéreink legyenek mi nekünk is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy meghaltál, föltámadtál és megdicsőítettél. És köszönjük, hogyha ezt még nem is látja minden ember, mi már láthatjuk hitünk szemeivel. És tudhatjuk azt is, hogy egy napon visszatérsz, és megmutatod mindenkinek a te dicsőségedet úgy, hogy mindenkinek a térde meg fog hajolni előtted, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké is. És nyilvánvalóvá lesz, hogy nem az ellened lázadóké a királyság, a hatalom és a dicsőség, hanem a tied, egyedül a tied. Köszönjük néked, hogy mi már most hódolhatunk neked, és veled tarthatunk. Te mondtad, hogy népednek nem lesz könnyű sors ebben a világban, de mi szeretnénk kitartani melletted a nehézségek között is. Köszönjük néked, hogy ahogy azok az emberek, akiket itt láttunk, kitartottak Dávid mellett, a bajban, a szorongattatásban, a nehézségben is. Úgy szeretnénk mi is kitartani melletted, Jézusunk, a bajban, a nehézségben, a szorongattatásban is. Köszönjük néked most, hogy a te hűségedért magasztalhatunk, hogy Dávid sem hagyta el az ő népét, és mennyivel kevésbé hagyod el te. Te hűséges Jézusunk, áldott megváltunk, köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk. Köszönjük néked azt, hogy olyan nagy munkát végzel a mi szívünkben és életünkben. Köszönjük, hogy ki akarod munkálni a mi jellemünkben a te vonásaidat. Köszönjük, hogy a hitünket meg akarod erősíteni, sőt, föl akarod ébreszteni. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj bennünk, hogy szerinted való jellemünk és hitünk lehessen. És segíts bennünket, Urunk, hogy olyan barátai lehessünk másoknak, amiket itt láttunk a történetben. És segíts, hogy nekünk is olyan barátaink lehessenek a hívők között, amit láttunk. Kérünk téged, munkálj közöttünk igazi testvérbarátságokat, férfiak és nők között is barátnőséget. Kérünk téged arra, hogy a fiatalok és az idősebbek között fondd szorosabbra a baráti szeretetnek a szálait. Köszönjük néked, hogy ez a te munkád, és hogy ezt el tudod végezni ma is, ebben az egyre sötétebb és egyre egoistább világban. Kérünk most téged arra, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül a gyászolókat. Kérünk azért a családért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak urna mellett, és kellett búcsúzzanak a kedves szerettüktől. Kérünk, hogy pótold a szívükben, életükben azt, akit elveszítettek. Add, hogy feléd forduljanak, és nálad találjanak békességet és vigasztalást, életüknek értelmét, fényt és világosságot. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk, tarts meg bennünket ebben a szétszórtságunkban is, lelkileg te köss össze bennünket egymással. Ha lehetséges, kérünk arra, hogy te add meg, hogy a járvány alább hagyjon, add, hogy minél több ember kaphassa meg az oltást, és hatékony lehessen az az életükben. Kérünk arra, hogy segítsd az életet visszatérni a normális kerékvágásba a mi országunkba. Kérünk, adj bölcsességet a vezetőinknek, adj nekik erőt, adj nekik türelmet. Add, hogy feléd forduljanak, és a nép felé is szeretettel fordulhassanak. Köszönjük néked, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a következő Isten tiszteletünket ugyanitt tekinthetitek meg jövő vasárnap, ha Isten akarja és éltet bennünket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten, január 19-én, 13 órakor a Dugonics temetőben búcsúztunk Bölöni Bélától, akit 88 esztendős korában szólított el családja köréből a Teremtő Isten. Búcsúzott tőle felesége, két leánya, vői, négy unokája, mindenki, aki ismerte és szerette. Istenünk vigasztalását kívánjuk az itt maradott gyászolóknak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró éneket énekeljük, a már megkezdett 35. Zsoltárt. A 35. Zsoltár hátralevő verseit énekeljük el, a 9. és 13. verset. A 9. vers így kezdődik: dicsérlek téged szüntelen, nagy, sűrű gyülekezetben.
Dicsérlek téged szüntelen, nagy, sűrű gyülekezetben, és nagy roppant sereg nép előtt. Téged dicsérlek minden fölött, ne engedd, hogy örüljenek, akik ok nélkül gyűlölnek. Ellenségémet fordítsd el, ne gúnyoljanak szemükkel. Már azok énekeljenek, kik igazamnak örülnek, mondván hála légyen az Úrnak, ki nyugalmat ad szolgájának. Én nyelvem igazságodat hirdeti nagy jó voltodat. Dicséretedet nagy híven éneklem minden időben.
Fogadjátok Istenünk áldását a 34. Zsoltárból. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr, megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. Áldás békesség!